magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Folytatódik.
Jó reggelt kívánunk!
Igen, mondd.
Azért nem akartam én kezdeni, mert félve mondom, hogy 9 óra 20 perc van, és ezzel folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, és gyorsan el kell mondani, hogy hát voltak pár, akik nem értették a maci humor, tehát természetesen nem marad el a mesél a múlt rovat, úgyhogy ez nem annyira egyértelműen sült el, de azért szerintem a többség bízott benne, hogy szó sem lehet arról, hogy ez a rovat kimaradjon a mai adásból, úgyhogy gyorsan kapcsoljuk is Katona Csabát.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Így is van, itt van velünk Katona Csaba, a történész a vonalban. Jó reggelt, szia!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És a mai témánk a véres vasárnap, de abból több is volt, emlékeim szerint, most az, amelyik
még Magyarországon is volt, aztán, de lehet, történt. Hogy nagyon nagy blödséget mondtam most.
Hát tele van a történelem ilyen véres előjelű napokkal, ugye véres péntek, és így tovább, valóban véres vasárnapból is több volt, és nevezetesen Írország esetében két véres vasárnapról beszélhetünk. Van egy későbbi, 1972. január 30, London Derryhez kötődik, amikor sajnálatos módon több mint 10 civil áldozata volt az akkori eseményeknek. Mi azonban az első véres vasárnapról megemlékezni, hiszen 1920. november 21-én került sor Dublinban erre a később így elnevezett esemény sorra, és hát valóban egy egész esemény sorról beszélünk, és sajnálatos módon itt még a halálos áldozatok száma is magasabb, mint a második véres vasárnapé, több mint 30 ember esett áldozatul a mindkét fél, hát mondjuk úgy, hogy dühött és esztelen magdolkozásának, ha lehet ilyen jelzőket használni, bár nem szerencsés, hogy egy történész túl sok jelzőt használ, de azt gondolom, hogy itt ez talán indokolt. Hát próbáljuk meg kontextusba helyezni a dolgot, ugye az viszonylag ismert, és nem hiszem, hogy ezt különösebben tagolni kellene, hogy a 1910-es évek vége, 1920-as évek eleje az nagyon feszült időszak Írország idején, ugye függetlenségi mozgalmak vannak politikai vonalon, és gondoljunk a Sinn Féin pártra, ami 1906 óta működik, de hát működik már az ír köztársasági hadsereg is, és két nevet mindenképp ki kell emelnem a ír történelem ezen időszakából, az egyik Eamon de Valera, aki ugye miniszterelnök is volt, ez a de Valera név, ez joggal veti fel a kérdést, hogy ősi Gael emberről van-e szó. Édesanyja révén vélhetően igen, az édesapja azonban egy spanyol cirkuszi művész volt, de ez semmit nem volna az ő ír hazafiságából, mert ott született, nevelkedett, és lett Írország történetének egy egészen kiemelkedő figurája. De nála valamivel fiatalabb, 1890-ben született Michael Collins nevét emelném ki, akinek azonban rövid élet adott, ott 1922-ben meghalt, de ezt a rövid életet, ezt finoman fogalmazva, tartalmasan élte. Két ember között nagyon nagy különbség volt, hogy Eamon de Valera a politika asztalánál képzelte el Írország felemelkedését. Michael Collins inkább katona volt, és nem ódzkodott azoktól az eszközöktől se, amiket hát lehet nevezni katonai eszközöknek, lehet gerilla háborúnak, de akár terrorizmusnak is. Ez inkább hát mondjuk játék a szavakkal, hogy mit, hogyan alkalmazunk. Jellemző például a kettőjük közötti különbségre, hogy Collins ugye részt vett nagyon fiatalon, 26 évesen a úgynevezett husvéti felkelésben 1916 áprilisában, amikor is ugye több fontos épületet elfoglaltak az ír szakadárok, így például a posta épületet, és Collins már akkor levonta a következtetést, hogy ez egy hősies és szép tett volt, csak éppen a következő problémák vannak. A posta épületet nem lehetett védeni, nem lehetett ellátni utánpótlásra, és lehetetlen volt kimenekülni belőle. Ez meg azért katonailag hibának nevezhető. És ő aztán inkább a gerilla harcmodorra esküdött föl. Na most, amikor 1918-ban volt egy választás, akkor az ír képviselők nem voltak hajlandók részt venni a közös parlamentben, ha megalapítottak egy önálló ír parlamentet, és hát Londonból nézve lássuk, hogy ez nem volt dicséretes cselekedet. És nagyon jellemző, és ezzel szeretném megmutatni a két ember közötti különbséget, és innen majd átevezünk a véres vasárnapra, hogy a megfelelő emberei révén Collins levette a drótot, hogy le fogják őket tartóztatni, amiért nem engedelmeskednek, és figyelmeztette őket, hogy meneküljenek. Eamon de Valera viszont azt mondta, hogy nem menekülünk, mert nagy és komoly erkölcsi politikai tőke lesz abból, ha minket letartóztatnak. Tehát ez két teljesen különböző hozzáállás, ugye. Na most, ami ezt a véres vasárnapot illeti, itt a következőről van szó, hát a fogalmazunk úgy, hogy a londoni emberek sem voltak talpig úri emberek ebben a nagyon durva és nagyon véres háborúban, és volt egy úgynevezett Cairo Gang nevű csapatuk, aminek kifejezetten egy feladata volt minden létező eszközzel, döntően fegyverrel felvenni a harcot a ír szakadárokkal. Tehát ne ilyen londoni úri embereket képzeljünk el, hanem hát kifejezetten harcios katonákat. És ez a Cairo Gang, ez elég sok kárt tudott okozni az íreknek, ezért aztán arra a döntésre jutottak Michael Collinsék, hogy felszámolják őket. Neki is volt egy osztaga, amit röviden úgy hívtak, hogy The Squad, de hívták őket úgyis, hogy a 12 apostol. Nem feltétlen 12-en voltak, de ugye ez az egyházi utalás, ez csak visszautalt arra, hogy magasztos cél érdekében választották a nem magasztos eszközöket. És ezen a bizonyos november 21-i napon egy nagyon jól szervezett akció keretében nekiálltak a Cairo Ganget le, hát mondjuk úgy, hogy felszámolni és az embereit lelőni. Tehát Dublin több pontján merényleteket követtek el a Cairo Gang tagjai és más brit tisztviselők és katonák ellen, aminek az lett a végül, hogy 15 vagy 16 embert öltek meg, tehát a pontos szervezés és a jól kivitelezett rajtaütés következtében ez a cselekmény eredményesnek bizonyult, továbbiakat pedig megsebesítettek, ami hát egy elég súlyos csapást mért, ugye, a brit öntudatra, és ennek következtében a lehető leggyorsabban megpróbáltak visszavágni az ír szakadároknak. Ezt viszont, ha lehet ilyet mondani, a lehető legrosszabb eszközt választották a válaszra, és a lehető legetikátlanabbat. Ezen a napon ugyanis egy ír futballmeccset játszottak Dublinban. A Dublin a Tipperaryt fogadta, és hát ezért reppant néz ez a géri futball. Nem tudom, ki érti ennek pontosan a szabályait, de ez egy roppant népszerű játék arrafelé. Tömegek voltak kint a stadionban, és ennek az lett a következménye, hogy kivonultak az angol alakulatok, és egész egyszerűen egy sort ütetettek le a tömegre. És több mint 10 civilt megöltek, köztük gyerekeket is, illetve az egyik játékos, Michael Hogan, aki az a Tipperary játékosa volt, csak nem is a Dubliné, szintén az életét vesztette ebben a mészárlásban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy vonhatjuk meg ennek a véres vasárnapnak, ennek a roppant szomorú eseménysornak a mérlegét, akkor azt lehet mondani, hogy több mint 30 halottról beszélhetünk, és hát fogalmazunk úgy, hogy egyik felet sem vitte közelebb a hűn áhított békéhez. Hát arról nem szólva, hogy természetesen Londonból nézve megtorlásért kiáltott az egész történéshez követően is, mert hiszen akiket halállal sújtottak, halállal büntettek a sortűz révén ott a stadionban, hát ők ugye nem voltak részesei annak a merénylet sorozatnak, amit megtorulni szándékoztak. Ugyanakkor pedig a különféle merénylőket meg igyekeztek levadászni, és hát jó részüket le is vadázták, például Patrick McKee itt az egyik legfontosabb embert ebből a The Squadból, vagy a 12 apostolból. És sajnálatos módon ez a dolog oda vitt tovább, hogy az ír polgárháború még jobban elturgult. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy az elszabadult indulatok, az ész nélküli erőszak, az senkinek az ügyét nem szolgálja hosszú távon. És hát azt gondolom, hogy mennyire szerencsétlen tud lenni ez a fajta már eltorzult, elvadult politizálás, az Michael Collins sorségesen példázza. Eamon de Valerának, aki sokkal inkább politikus alkotó szó élet adatott, ami Michael Collins illeti 1922-ben, tehát pár évvel azután, hogy megtörtént a véres vasárnap, és aztán még több más hasonló merénylet meg gerilla jellegű akció is a nevéhez fűződött. Tulajdonképpen azok oltották ki az életét, akik szintén az ő oldalán álltak, és elsajátították az ő módszereit, úgyhogy 32 évesen búcsúzott el az élettől. És ezzel együtt mindenki úgy emlékezik rá, hogy nagyon sokat tett az ír függetlenségért, hibái, horribilediktú bűnei ellenére. Ez a rendkívül sok oldalú ember túlazonos képzett gerilla volt, egyebek mellett például pénzügyminiszteri posztot is betöltött. De csak azért szeretném kiemelni az ő személye kapcsán, mint a főszereplő itt a véres vasárnapnak, hogy ebben az időben az ír miniszterek azok nem klasszikus miniszteri posztot töltöttek be, hanem benne voltak alapban, hogy bármikor levadásszák őket. Ő viszont valóban tudott működtetni a pénzügyminiszterséget, és ilyenkor az emberben vitathatom, felmerül a kérdés, hogy normálisabb viszonyok között, normális politikai, polgári körülmények között vajon egy Bajka Korinth tehetségű embernek hány év adott volna meg, és milyen módon tudta volna szolgálni Írország függetlenségét, meg az ír nemzeti javát. Tehát az a szomorú helyzet, hogy erről alika fogunk választ kapni.
De amellett, hogy ő egy gyilkos, utána a tárgyalóasztalnál ült Churchill-lel, és nem sokára jött a megegyezés, nem?
Így van, pontosan erről van szó, tehát ő nem volt egy olyan elvetemült ember, aki minden áron gyilkolászni akart. Neki volt egy cél a szeme előtt, és úgy volt vele, hogy ezért a célért bármilyen eszközt hajlandó bevetni. Uh-huh. Tehát nem az volt a, úgymond a rögeszméje, hogy minden áron fegyveres eszközökkel kell kiharcolni Írország függetlenségét, de úgy volt vele, hogyha más lehetőség nincs, akkor marad ez az eszköz. Tehát ilyen értelemben nevezhető gátlástalannak, ugyanakkor azonban lehetetlen tőle elvitatni, hogy itt nem egy elvetemült bűnözőről beszélünk a szándékait tekintve, hanem egy olyan emberről, akinek a hazája, a nemzete jövője mindent megért, csak ugye ilyenkor szoktunk oda eljutni, amiről már többször beszéltünk, hogy amíg valaki hajlandó feláldozni a saját életét is egy ügyért, az tiszteletre méltó. Amikor eljut oda, hogy más életét is hajlandó feláldozni az ügyért, anélkül, hogy a másikat megkérdezni, akkor ott már fogyatkozás szenved a tisztelet, hogy kulturáltan ígyem körbe a dolgot. Michael Collins életműve, azt mondja, hogy életútja, azt gondolom, hogy így nagyon szépen megjeleníti azt a tragikus időszakát az ír történelemnek, de valójában a brit történelemnek is, tehát hogyha Nagy-Britannia felől közelítek, és hogy mennyire örvendetes, amikor arról hallunk, hogy hála Istennek a tárgyalóasztallal egyre inkább le tudnak egymáshoz ülni a felek, és sokkal kevésbé a bombás merényletek tömegével számolhatunk, hiszen csak gondoljunk a 70-es évekre, nem véletlen, hogy a kettes számú véres vasárnap 1972-ben úgy történt, ahogy történt. Ritkán szoktunk ilyesmiről beszélni, hogy bizonyos dolgokban talán előrébb van az emberiség, de talán ebben a viszonyban igen, noha természetesen még nem oldódott meg minden kérdés.
Az árszóként szerintem tegyük oda, hogy egy évvel később létre is jött a mai felállás, ugye, hogy ennek az angol íregyezménynek révén alakult ki a mai, hogy Észak-Írország úgymond Nagy-Britannia része maradt, és Írország megfüggetlen lett, vagy ez később?
Így van, tehát sikerült megegyezniük, és ugye egyebek mellett pontosan ez a lehetőség, tehát ez a lehetőség nyílt meg a politikus alkat Eamon de Valera előtt, hogy aztán ki tudjon teljesedni az ő pályája ellentétben Michael Collins-ével. Tehát végső soron nagyon nehéz megítélni, hogy az erőszakos cselekmények mennyiben sürgették meg, vagy mennyire segítették elő, hogy békésen rendezni tudják a dolgokat. A tény viszont tény, hogy hál' Istennek sikerült összekedni azokat az alapokat, amik körül ma is vannak viták, de azért mégiscsak működik a rendszer.
Uh-huh. Oké, okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes hát, a történet is. És tanulságos.
Tanulságos bizony, és remélem, hogy a jövő héten majd valami vidám a dolgot szedünk elő, mert nekem van egy egészen jó ötletem, hogy mi legyen a jövő héten.
Oké, okay. Várjuk.
Mert 150 éve született Átvég István, és
Hát ezt feltétlenül Kántor Bandinak a nagy kedvence, úgyhogy azt alika fogjuk megúszni. Jó értelemben véve a megúszás szót, persze.
Sokunkra volt hatással, úgyhogy hát elfogadjátok, hogy ennyi a téma.
Oké, okay, megbeszéltük, várjuk.
Szépen köszönöm a figyelmet, fiatok, minden jót.
Jó utat, jó munkát.
Köszönöm.
Szia. Katona Csabával, történésszel beszélgettünk a Mesél a múlt rovatban, mint minden hétfőn. Mesél a